Gájer László atya szentbeszéde következik, mely az idei Lélekfesztiválon hangzott el.
Jézus szülésről, fájdalomról beszél. Teszi ezt az utolsó vacsorán, teszi ezt akkor, amikor ő maga is talán a legnagyobb fájdalomra készül, arra, hogy valamit megszüljön erre a világra, hogy Isten szeretete megszülessék ezen a világon, közel van a kereszt. Jézus szülésről és fájdalomról beszél a tanítványoknak, akiket hátrahagy. Arról, hogy olyan lesz a sorsotok, mint a szülőasszonynak, aki most még ismeri a fájdalmat, de tudja, hogy ebből a fájdalomból valami nagy öröm származik majd erre a világra. Egy kicsit a keresztények sorsa ez. Tudjuk a beteljesedést, várjuk azt, hogy egyszer Isten országa majd konkrétan a maga teljes valóságában a miénk lesz. Várjuk azt, amikor már nem fogunk szomorkodni, és amikor letörölnek a szemünkről minden könnyet, és addig mégis ez a földi életünknek az osztály része, ez a szülési fájdalom, van ebben valami türelmetlenség, van ebben valami a beteljesületlenség érzéséből, abból, hogy úgy szeretnénk, ha már valami más lenne, és valami teljesebb lenne, úgy szeretnénk, Uram, hogyha átszakítanád az egeket, úgy szeretnénk, Uram, ha már nem ismernénk könnyet, hanem csak téged ismernénk, és mégis ez a vágyakozásunk, ez a várakozásunk mély türelmetlenséggel tölt el bennünket. Ahogy nagy teológusok mondták, a már igen és a még nem állapotában vagyunk, valamit már tudunk az Isten országából, és mégis tudjuk, hogy annyira más lesz az, ami eljön. Annyira mást várunk, annyira többet várunk. Ami majd eljön, az annyival gazdagabb lesz annál, ami most van. Azt hiszem, a keresztények várakozása mindig ez, és amikor most imában összegyűlünk itt a Székesegyházban, megtelt Székesegyházban, akkor ugyanezek a belső feszültségek úgy kínoznak bennünket. Uram, úgy szeretnénk, ha már minden beteljesedne. Úgy szeretnénk, ha már nem fogna vissza bennünket semmi. Úgy szeretnénk, ha már csak a te jelenlétedben táncolhatnánk, és mégis tudjuk, hogy várnunk kell még erre. Szeretnék megosztani veletek egy szöveget, ami második századi szöveg, és lehet, hogy sokan ismeritek is, ez az úgynevezett Diognétoszhoz írt levél, amelynek a címzetjét ismerjük, a szerzőjét azonban nem, és a levél egy kicsit a keresztények sorsáról szól, ezt idézem. Második századi szerző ezt írja, a keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Sehol sincsenek olyan városok, amelyekben, mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, amelyet beszélnének, nincs sajátos rájuk jellemző életmódjuk. Nem gondolkodás és bölcselkedés révén jöttek rá a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatásai alapján. Nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. Görög és barbár városokban egyaránt jelen vannak, kinek mi jutott osztály részül, étkezés és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz. És az élet egyéb területén sem mutatkozik a közösségi életük alkotmánya különösnek és elismerten meglepőnek. Saját hazájukban laknak, de mégis jövevényekként. Mindenben részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek, mint idegenek. Bárhol idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen a számukra. Mint mindenki más, házasodnak, gyermeket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el. Közös az asztal, amelyhez letelepednek, de nem közös az ágy. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön időznek, de a mennyben van a polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükben fölülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, és mégis mindenki üldözi őket. Félreismerik őket, elítélik őket, halálra adják őket, de életre támadnak. Szegények, és mégis sokakat gazdagítanak. Mindenben szűkölködnek, és mégis mindenben bővelkednek. Gyalázzák őket, és a gyalázatban megdicsőülnek. Káromolják őket, és ők megigazulnak. Szidják őket, és ők áldást mondanak. Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak. Jótevők, akiket gonosztevőkként büntetnek. Amikor megkínozzák őket, örvendenek, mint akik életre támadtak. A zsidók küzdenek ellenük, mint tőlük idegenek ellen, a görögök üldözik őket, de akik gyűlölik őket, nem tudják megmondani a gyűlöletük okát. Egész egyszerűen, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. Sokat idézett sorok ezek. És azt hiszem, hogy nagyon mélyen érzett rá akkor a szerző a kereszténység történetének a kezdetén, a legelején, arra az alaptapasztalatra vagy életérzésre, ami a miénk. 2000 évvel később ugyanez a miénk. Hogy valahogy itt vagyunk, ennek a világnak a részeiként, állampolgáraiként, ugyanolyan ruhában vagyunk, mint a többiek, amíg be nem jöttem ide a Székesegyházba, nem tudtam pontosan megállapítani, hogy ki az, aki ide igyekszik, és ki az, aki a városban sétál. Ugyanazt a nyelvet beszéljük mi keresztények, és nem különbözünk a város népétől, külsőleg a szokásainkban, ehhez a nemzethez tartozunk, ápoljuk ezt a kultúrát, szóval megegyezünk ezzel a társadalommal, és mégis valami más, vagy legalábbis nagyon szeretnénk, ha valami más lenne. Nagyon szeretnénk, hogyha különböznénk ettől a világtól. Olyanok, akiket üldöznek, pedig nem szolgáltak rá, olyanok, akiket mindenki megvet, és ők mégis örvendeznek, olyanok, akiket, hogyha kérik az egyik ruhájukat, mindkettőt odaadják, olyanok, akik, hogyha megütik az egyik arcukat, akkor oda tartják a másikat is. Szóval valami egészen rendkívüli, valami egészen más abban a keresztény elkötelezettségben, ami a miénk, amit szeretnénk hordozni. És tudom, nem mindig sikerül ez egyformán jól, nem minden keresztény ember szent ezen a világon. Egyikünk sem talán. Mégis azt a belső feszültséget, amit ez jelent, talán mindannyian érezzük ebben a templomban. Talán egyikünk sem ilyen önzetlen, ahogy ebből a szövegből kitűnt volna. Talán egyikünk sem tudja az életében megvalósítani. De az, hogy erre vágyunk, és ez feszít bennünket belülről, az biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak a közös tapasztalata. Hogy valahogy nem tartozunk ehhez a világhoz. Felkiáltottak az első keresztények, Maranatha, jöjj el Uram, és múljon el a világ. Múljon el ez a világ úgy, ahogy van, és jöjjön el az, aminek el kell jönnie, teljesedjék be az, aminek be kell teljesednie. Ehhez a világhoz tartozunk, és mégsem tartozunk ehhez a világhoz. Valaki, aki a szívünkbe költözött, az Úr, zavarba ejtően tart bennünket távol ettől a világtól. Zavarba ejtően érezzük egy kicsit otthontalanul magunkat ezen a világon. Érezzük azt, hogy a helyünk talán nem is itt van, a mi polgárságunk az egyszerre földi és egyszerre mennyei. Ezt a mély belső feszültséget, Uram, múljon el a világ, ezt a mély belső feszültséget kellene ezekben a napokban idehoznunk Isten elé. Mert lehetőségünk van arra, most megnyílik a lehetőségünk arra, hogy időt adjunk az Úrnak. Ma és holnap nem kötnek a világ gondjai. Talán egyikünknek sem kell mennie majd a feladatai után, a munkája után. Megteheti azt, hogy Isten szabad érintéseire figyel a szíve legmélyén, abban a ritmusban, ahogy ezeknek a napoknak az imádsága adja majd elénk, csendben vagy akár hangosan is. És megteheti azt, hogy helyet adjon magában ennek a kitaszítottság érzésnek. Ugye abból indultunk ki, ez volt a mai evangélium, hogy Jézus a szülés fájdalmairól beszél. Hát ezek azok a fájdalmak, hogy érezzük, hogy valami többre vágyunk, és valaminek be kell teljesedni, ami még nincs itt. Ezen a világon belül olyan periférikus a létünk, minthogyha kint volnánk ennek az egésznek a szélén, minthogyha ez az egészhez közünk is volna, és mégsem. Olyan kitaszítottak, üldözöttek vagyunk ezen a világon. Hadd olvassak fel még egy gondolatot, ez egy kortárs teológusnak, egy Rómában élő teológus hölgynek néhány sora perifériáról. Nem is érdekes a neve, Márta Márgotti egyébként, de nem is a neve érdekes, hanem maga a gondolat, amit ő a perifériáról ír. Arról beszél egy helyen, és ez egy egyházi szöveg, egy szent, vagy egy szent téma körül mozgó szöveg. Hogy a periféria Isten távollétének a helye. De egyben a kereszténység újjászületésének a tere is. Nem véletlen, hogy sok hívő, aki már beágyazódott abba a földrajzi és kulturális közegbe, ahonnét a vallási intézmények nagyon távol esnek, ahol erős a társadalmi marginalizálódás, és ahol a politikai intézmények csődöt mondanak, politikai perifériákon, külvárosokban, szegény országokban, ezeken a határterületeken véli felfedezni sok hívő az egyházi jövőjét. Krisztus kijelentése, hogy szegények mindig lesznek veletek, kemény valóság, de igazság is. A mi helyünk ott van, ahol nincs semmiféle határ, a peremen, mert tudjuk, hogy ott születnek az új dolgok, ahol más terek és más remények nyílnak, itt keletkezik az új valóság, itt történik a történelem. A perifériára nem azért megy az ember, hogy térítsen, hanem hogy ott megtérjen. A szerző e világnak elsősorban gazdasági, szociális értelemben vett perifériáiról beszél. A szegények világáról, a külvárosok világáról, a szegény országok, a menekültek világáról, de ezt a perifériát mindig megéli az ember, amikor nagyon komolyan veszi a saját kereszténységét, elkezdi élni a Jézusban való létet, és akkor megéli azt, amiről egész eddig próbáltam beszélni, hogy ide tartozunk, és mégis idegenek vagyunk. Hogy ehhez a világhoz tartozunk, és mégis mások vagyunk, mint ez a világ. És ez innentől kezdve egy periférikus lét. Akár mennyire is benne vagyunk jól nevelt polgáraiként az evilági társadalomban, mégis valahol idegenek maradunk, mert a szeretetnek egész más logikája szerint szeretnénk legalábbis élni. A szeretetnek egész más törvényei szerint szeretnénk élni, és ez periférikussá válik ebben a világban, amelyben mindent a haszon, az előbrejutás, a bírvágy és a becsvágy határoz meg, és mi pedig valami mást szeretnénk. És innentől kezdve a mi létünk is ilyen periférikus, hogy a mi létünkben, ahol ennek a világnak a perifériáján idegeneknek számítunk, a meggyőződésünkkel, az elkötelezettségünkkel, azzal a szeretettel, amit a szívünkben hordozunk, idegennek számítunk ezen a világon, hirtelen ott találjuk magunkat ezen a periférián. És aztán akkor beszélgetünk másokkal, akik nem hisznek Istenben, akik nem akarnak szeretetben élni, vagy akik elveszítették a reményt, elveszítették a meggyőződésüket, akik talajt vesztettek, nincsenek kapaszkodóik ezen a világon, és mindjárt újra a periférián vagyunk, amikor kimegyünk a szegényekhez, vagy éppen missziós szándékkal fordulunk oda valakihez, hirtelen a periférián tapasztaljuk, találjuk magunkat. Valami más. Más vagyok, mint ők, más vagyok, mint ez a világ. És jól lehet, nem tudtam mindent jól megélni, nem tudtam mindent jól befogadni az evangéliumból, de legalább tudom, mi az. Érzem, mi az. Akarom, hogy vezessen. Van bennem egy szent szomjúság, van bennem egy szent vágy, hogy Uram, legyen valami más. Történjen már végre valami más. Nem mindig tudom megtenni. És velem együtt azt hiszem, mindannyiótoknak a tapasztalata lehet, hogy elbukunk. Szeretnénk az evangéliumban élni, és mégsem tudunk, és újra és újra kellene kezdenünk, de ez Krisztusnak sikerült, nekünk csak időről időre, vagy egyszer-egyszer sikerülhet. És ott találjuk magunkat kivetetten, ennek a világnak a szélén, ott találjuk magunkat olyan idegenként, ott találjuk magunkat úgy, hogy nem tartozom ide, és mégis felelősséget érzek ezért az egészért. Hát ez a szülési fájdalom. Tudom, a Lélekfesztiválnak az elején lehet, hogy az örömről kellene beszélni. A Lélekfesztiválnak az elején lehet, hogy Isten jelenlétének a hatékony erejéről kellene beszélni, de azt hiszem, valahol itt kezdődik. Valahol itt kezdődik, hogy az ember megéli azt, hogy Isten országa egészen más. És ezért felvállalja a szülési fájdalmakat is. Isten országa egészen több, mint amit meg tudok tenni, mint ami úgy adódna. Ez nem adódik. Ez bennünk születik, ezért szenvednünk kell. Ez bennünk születik, és ezért gyötrődnünk kell, és ez jó. Ez olyan áldott és olyan szent, olyan örömteli gyötrődés. De hogy az örömről is beszéljek, szeretnék megosztani veletek még egy harmadik szöveget. Ez a harmadik szöveg már a Szentírásból van, méghozzá a Makabeusok második könyvéből. A történet szerint Jeruzsálemben a babiloni fogságba visszatérők keresik a tüzet. Méghozzá a szoros értelemben vett tüzet, azt a tüzet, amellyel a templomban az áldozati oltárt lángra lehetne lobbantani. Tudjuk azt, hogy a Krisztus előtti 6. században a zsidóság 70 esztendőt Babilonban, fogságban, hányattatásban töltött. És visszatérve egy megtört és szegény nemzet jött vissza Jeruzsálembe. Ez a megtört és szegény nemzet a külsejében megtört volt, a temploma kifosztva, létszámában megfogyatkozott, de a reményében nem gyengült el, a hitében megerősödött, sőt a fogság előtti hitetlenséghez képest talán még erősebb volt. Szóval külsőségekben egy nagyon szegény közösség volt, lelkében pedig egy nagyon gazdag közösség. És hát ebben a millióben játszódik a történet. Szükségesnek véltük felhívni a figyelmeteket arra, hogy ti is üljétek meg a sátoros ünnepet, a tűz ünnepét, amit akkor rendeltek el, amikor Nehemiás a templom és az oltár felépítése után bemutatta az áldozatokat. Nehemiás volt az, aki a fogság után újraindította az imádságot Jeruzsálemben. Bemutatni kezdte az áldozatokat. Amikor is atyáinkat Perzsiába hurcolták, a papok, akik akkor Isten szolgálatát végezték, titokban tüzet vettek az oltáról, és elrejtették azt egy völgyben, amelyben egy mély kiszáradt kút volt. Tehát 70 évvel korábban elrejtették a tüzet, abban a reményben, hogy egyszer majd hazatérnek, megtalálják azt, és újra tudják kezdeni a templomi áldozatot és az imádságot. És aztán így folytatódik a történet. Ebben úgy eldugták, hogy senki sem ismerte a helyét. Amikor aztán sok esztendő elmúltával úgy tetszett Istennek, hogy Perzsia királya hazaengedje Nehemiást, az elküldte az elrejtésnél jelenlévő papok unokáit, hogy kutassák fel a tüzet, hogy tudnélik újraindulhasson az imádság. Ám ezek úgy mondták nekünk, nem találtak tüzet, csak zavaros vizet. A tűz az évek, az évtizedek alatt kialudt. Zavaros víz volt a kút mélyén. Lehetne ez a kép, ennek a zavaros víznek a képe, annak az embernek a képe, aki ezekben a szülési fájdalmakban, amiről eddig szó volt, a várakozásnak, a periférikus létnek a fájdalmaiban elfáradt, elveszítette az erejét. Talán sokszor a mi szívünk is ilyen. Nincs már benne tűz, elrejtették azt ott valamikor, de jó mélyre rejtették, ott volt valamikor, de már csak zavaros víz van a szív mélyén, zavaros vizet találsz ott. Ő azonban, Nehemiás, megparancsolta, hogy merítsenek és vigyenek neki belőle. Amikor aztán már oda volt készítve az áldozat, Nehemiás pap megparancsolta, hogy a fát és azt, ami rajta volt, hintsék meg azzal a tűzzel. Amint ezt megtették, és éppen fölragyogott a nap, amit előbb a felhő takart el, mindannyiuk álmélkodására nagy tűz lobbant fel. Ráöntötték ezt a zavaros vizet, ezt a sarat, ami ott volt annak a kútnak a mélyén, az áldozati állatokra, az adományokra, és akkor a felhők mögül, prófétai módon előbújt a nap, és akkor ezeken az áldozati állatokon fellobbant a tűz. Magunk sem tudjuk, hogy hogyan, magunk sem tudjuk, hogy miként, de hogyha a sár, a zavaros víz, a fáradt szívünknek, a szülési fájdalmakban megfáradt szívünknek a képe, akkor ez nagyon jó hír. Ha néha úgy érzed, hogy fáradt vagy, akkor ez nagyon jó hír, mert Isten éppen ezt fogja használni arra, hogy az áldozati állatot, az imádságot, az áldozatot benned lángra lobbantsa. Ez volt a visszatérő népnek a története. Nem volt semmiük. Semmiük az ég adta egy világon. Nem volt mibe kapaszkodniuk. Talán valami romos templomban, egy éppen csak összetákolt oltárnál mutatták volna be Istennek a szív hódolatát fáradtan, mert még a tűz is poshat vízé vált. A tűzből is csak poshat víz maradt talán a szív mélyén is. És akkor nagy hittel, nagy reménnyel előhozták ezt a poshat vizet, amiük volt, ráöntötték az oltárra, és Isten lángra gyújtotta ezt az áldozati adományt. Kis részeket kihagyva még a végét is felolvasom. Amikor aztán elégett az áldozat, megparancsolta Nehemiás, hogy a maradék vizet is öntsék a nagy kövekre. Alig, hogy ez megtörtént, láng tört elő belőlük, de ezt megemésztette az a tűz, ami az oltárból lobogott fel. Szóval még a maradékból is tűz lett. Azt hiszem, hogy Isten logikája valami ilyesmi. Jézus azt mondta nekünk, hogy ha valaki elhagyja értem apját, anyját, feleségét, házát, bármi mást, amit ezen a világon birtokolhatna, 100 annyit kap még ezen a világon, és még az örök életet. Szóval Jézus nem azt mondta, hogy ezen a világon marad a szomorúság, a szülési fájdalom, a kedvetlenség, valahogy túl kell élnetek, mert ez egy síralomvölgy, valahogy csináljátok meg, és akkor majd jön az örök boldogság. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy aki elhagyja értem mindezt, az 100 annyit kap még itt a földön, és még az örök életet. Nyilván nem úgy, mert aki Istenben él, annak már más lesz értékes, majd más jelent 100 annyit. De biztosan nem boldogtalan életet ígért, biztosan nem azt ígért, hogy innentől marad neked a lelki szárasság, maradnak a szülési fájdalmak, marad a kedvetlenség, marad a pocsolya a szívednek a mélyén. De ehhez azért nagyon nagy dolgot kell ám tenni. Azt kérdezem a tőled, Isten, lemersz-e menni a kútba? És aztán fölmered-e hozni, amit ott találsz? Azt kérdezi tőled ma Isten, lemersz-e menni a szívednek a kútjába? És fölmered-e hozni, amit ott találsz? Valószínűleg poshat vizet és sarat fogsz ott találni, vagy legalább azt is. Egyáltalán nem biztos, hogy csak tüzet találsz ott. De lehet, hogy éppen az imádságnak ezek a pillanatai. Majd a szentmise utáni szentségimádás és az ottani közbenjárás lesz az a hely, az a lelki tér, ami alkalmas arra, hogy felhozd a szíved mélyéből azt a poshat vizet, ami ott van. Igen, ezen a világon periférikus a létünk. Igen, ettől a világtól különbözünk. Mások vagyunk, mint ez a világ. De ami a testben, a lélek, azok a keresztények a világban. Igen, százannyit kapsz itt a földön, és még az örök életet. Tehát fel kell hoznod a szíved mélyéből azt a poshat vizet, azt a zavaros vizet, azt a sarat, amit ott találsz. Fel kell hoznod, és oda kell tened az oltára, mert annak van értelme. Arra van szükség, ami benned van. Arra van szükség, ami te vagy. Arra van szükség, amit te tudsz hozni. Ez a zavaros víz fog lángra lobbanni ezen az estén. Ez a zavaros víz fog lángra lobbanni akkor, amikor Isten országa elindul közöttünk. Vár ránk ma az Úr. Várja csendben, elvárások nélkül, egy kicsit talán türelmetlenül, hogy merjük felhozni azt, ami bennünk van. Hogy merjük oda tenni elé azt, ami bennünk van. Mert ő azt akarja, hogy ez tűz legyen. Isten azt akarja, hogy ez élet legyen. Ami bennem halál, az változzék át, az alakuljon át. Innentől kezdve az a periféria, ami a kereszténység ebben a világban, nagyon izgalmassá válik. Mert itt történnek az új dolgok, itt zajlik a történelem. Hogyha sár, ha poshat víz, ha szutyok van a szíved mélyén, az éppen jó lesz ma este. Tedd ide az oltára, mert akkor elkezd történni veled is, velünk is, ezen az estén a történelem.
Gájer László atya szentbeszédét hallhatták, mely az idei Lélekfesztiválon hangzott el. Köszönjük a figyelmet! Mária Rádió. Székely János püspök atya szentbeszéde következik, mely az idei Lélekfesztiválon hangzott el.
Kedves testvérek, kedves fiatalok! Gyökösi Endre református lelkész meséli el, hogy egy alkalommal nagyon fáradtan későn ért haza. Már ment le a nap. Belépett a lakásba, nem találta a feleségét sehol. Megijedt. Kiment a kertbe, és azt látta, hogy a felesége ül egy padon. A kertjük egy gyönyörű helyén. Oda ment hozzá, megkérdezte, mit csinálsz? Mire a felesége ezt mondta, annyira boldog vagyok, olyan gyönyörű az életünk, szeretetben élünk, Istenben élünk. Gazdaggá tette Isten az életünket a gyermekáldással, lelki gyümölcsökkel. Annyira tele van a szívem. Gyökösi Endre, hogy ezt hallotta, villámgyorsan letette a táskáját. Odaült a felesége mellé, átkarolta őt, és több mint egy fél órán át néma csöndben ültek egymás mellett. Az életünk leggyönyörűbb pillanataiban elakad a szavunk, túlcsordul a szívünk. Jézus valami ehhez hasonlóról beszél az evangéliumban. Azt mondja, akkor már nem kérdeztek tőlem semmit. Nem hasonlatokban beszélek majd, nem távoli képekben. Akkor majd kérjetek bátran, mindent megad nektek az Atya. hogyan juthatnánk el eddig a boldog állapotig, amelyről az utolsó vacsorán Jézus annyit beszél, bennünk fog lakni. Az ő öröme lesz bennünk. Ahogy mondja, azért mondom ezeket, hogy az én örömöm legyen bennetek, és az örömötök teljes legyen. Barátainak hív minket. Hogyan juthatnánk el eddig a boldog teljességig? Kedves fiatalok, 4 lépést szeretnék ehhez nektek elmondani, ajánlani. Az első, ismerd meg az Isten szeretetét. Találkozz vele. Engedd, hogy szíven találjon. Egy evangélikus lelkész írta le, hogy egy felnőtt férfi jelentkezett nála keresztelésre. Külföldön dolgozott, rendkívül intelligens, volt nagyon komoly, de abszolút nem volt ideje. Rengeteg fajta hivatali beosztása volt, nagyon ritkán jött haza Magyarországra. És végül is úgy alakult, hogy csak egyetlen egy alkalom volt a keresztség előtt, amit össze tudtak egyeztetni, egy ilyen fölkészítést, 2 óra. A lelkész nem szívesen vállalt ilyesfajta keresztelőt, nem örült neki. Tulajdonképpen nem is ő egyezkedett a férfival, hanem valaki más. Nem nagyon tudta már kikerülni. Leült vele szemben, fölfohászkodott, hogy 2 óra alatt hogyan tudja átadni a teljes evangéliumot. De aztán nekifogott, és elkezdett beszélni a Teremtő Isten szeretetéről, a bűnről, az életünk sebzettségéről, meg a megváltásról. És fölemelte hirtelen a szemét erre az emberre, és azt látta, hogy 10 perc után az embernek folynak a könnyei. És akkor rádöbbent, hogy Istennek elég. 10 perc is. Egy emberi szívet átformáljon, megérintsen. Kedves fiatal, ez az első lépés. Beengedni a szívedbe az ő szeretetét, Isten napjának a fényét. A második lépés, dönts mellette. Olvastam egy házaspárról, akik az életük első néhány hónapjában, a közös életük elején rengeteget veszekedtek, minden apróságon, néha kiabálva, csúnyán. És egyik alkalommal még az egyik esküvőn kapott díszes tál is a falon kötött ki darabokban, aztán a földön. A férfi vörös fejjel elkeseredve odavágta a feleségének, azt mondta, nem bírom tovább, nem tudok veled élni, elhagylak. És ment is ki a garázsba, az elég ócska régi autójukba beült, nem nagyon indult az autó, és mire elindult, azt látta, hogy a feleség is beül mellé az autóba. Mind a ketten vörös fejjel, keserűen, haraggal. A férfi megszólal, azt mondja a feleségének, mit akarsz? Mire a feleség ezt mondta, ha elhagysz, veled megyek. Valami ehhez hasonló igent kell kimondani Istennek. Bármi történik is, bármilyen utat adsz nekem. Ahogy Péter mondta, Uram, kihez mennénk? Neked örök életet adó igéid vannak. Tudsz-e Istennek föltételek nélkül igent mondani? Egy olyan igent, ami megáll egészségben és betegségben is, örömben és fájdalomban is. Akkor is, ha érnek kisebb-nagyobb sikerek, de akkor is, hogyha jönnek kisebb-nagyobb keresztek. Akkor is, ha sok ember van körülötted, aki szeret, aki megért, és akkor is, ha nem, tudsz-e neki igazi igent kimondani, életre szólót? ahogyan egy házasság erre épül, ugyanúgy az Istennel való szeretet kapcsolat is. Egy francia atya mondta, hogy ha elképzelünk egy végtelenül egyszerű szibériai idős asszonyt, aki mondjuk megérkezik Moszkvába, és életében először mozgó lépcsőt lát, és valaki mondaná neki, hogy bátran induljon el, van ott egy kis fotocella, a lépcső megmozdul, fölviszi. Néni lehet, hogy azt mondaná, hogy hát ez mesélje ebben másnak. Lépcsőt ismerem, és neki vágna a sima lépcsőnek a mozgó lépcső mellett. És a francia atya azt mondja, hogy igen gyakran így vagyunk az Istennel. Ahhoz, hogy dönthess mellette, el kell indulni. Még nem látod, hogy működik, hogy a mozgó lépcső mozog. Kell hozzá egy sötétbe ugrás. Kell hozzá bizalom. Enélkül igazi Isten kapcsolat nem születik soha. Dönts Isten mellett. Ahogy Jézus mondta, térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Egy harmadik lépés. Ne gondold, hogy az út könnyű lesz. Jézus soha nem ígért ilyesmit. Inkább azt mondta, hogy széles az út, ami a pusztulásba visz, keskeny, ami az életre. Ha utánam akarsz jönni, tagadd meg magad, vedd föl a kereszted. Egy lelkésznek egyszer a gyülekezete azt mondta, hogy kicsit hosszan prédikál mindig, meg bonyolultan, rövidítse, egyszerűsítse. Lelkésznek nem nagyon tetszett, de következő vasárnap, ahogy jött a prédikáció ideje, vette a kis bibliáját, elindult föl a szószékre, nagyon nehezen. Izzadt, letörölte a homlokát, megállt félúton. Fölért, ránézett az emberekre, és azt mondta, testvérek, az élet útja, Krisztus követés útja nehéz, fáradtságos, keskeny út. Aztán hirtelen ráült a karfára, ami ott a lépcső mellett volt, lecsúszott. Azt mondta, a pusztulás útja kényelmes, könnyű, villámgyors. Amen. Nem könnyű az élet útja. Ára van. Ahogyan a házastársi szeretetnek is ára van. Két embernek bele kell újra és újra tennie a szívét. Nem adják olcsón. Az Istennel való szeretett szövetség ugyanilyen. Olvastam egy házaspárról, akik az 50. házassági évfordulójukat ünnepelték. Nagyon boldogan, szépen, szeliden, békességben éltek. És az ünnepség vége felé a feleség odalépett a férjéhez, és azt mondta, hogy szeretnék valamit elmondani a házasságunk titkáról. Eddig ezt nem mutattam neked, de van egy különleges doboz. Előhozta, kinyitotta. A dobozban két különleges horkolt baba volt, rongybaba. Férfi csodálkozott, feleség elmondta, hogy az esküvőnk táján nagymamám azt mondta, hogy a boldog házasságnak van egy nagy titka. Ha a férjedre haragos leszel, ha megsért, megbánt, ha nagyon nem értitek egymást, ne kiabálj vele, ne veszekedj vele, ne sértsd meg, hanem horgolj egy rongybabát, közben imádkozz érte. A szereteteddel akard őt alakítani, ne az éles nyelveddel. Férfi belenézett a dobozba, látta, hogy csak két rongybaba van, megnyugodott, azt mondta, hogy 50 év alatt nem volt olyan vészes a helyzet. És aztán észrevette, hogy a két baba mellett ott van 95 000 euró. Megkérdezte, mi ez? Mire a feleség azt mondta, ja, ez az a pénz, amit az évek során az eladott rongybabákért kaptam. Nem könnyű a szép házasság, nem olcsó az ára. Két ember kell, hogy a szívét újra és újra beletegye. És ilyen a Krisztus követés is. Van súlya. Ne készülj könnyű útra. Nem karfán való lecsúszás. És végül a negyedik, amit tanácsként adnék, hogy eljussunk erre a csúcspontra, amiről Jézus beszél, a Szentlélekben való életre. Tanuljunk az első keresztényektől. Benedek pápa gyakran elámult azon, és írt arról, hogy mi lehet a titka, hogy 300 év alatt a kereszténység olyan döbbenetes erővel elterjedt. És azt mondta, három fő titka volt ennek. Első, hitték, amit hittek. A hitük alapigazságait kristálytisztán. Egész lelkükkel hitték. A kereszténység úgy jelent meg az ókor végén, mint egy végtelenül logikus, ragyogó, kristálytiszta, gyönyörű világnézet a teremtésről, a megváltásról, a szeretet parancsról, az örök életről. A második, hiteles volt az életük. Szerették egymást, segítették a szegényt. Ha kellett, az életüket is feláldozták. És végül hirdették az evangéliumot. Az első 300 évben nem is elsősorban papok, hanem világiak, olyan keresztények, mint ti, embertől emberig terjedt. Ezt a három H betűt kellene megtanulni. Ismerd meg a hitedet. Legyen számodra is kristálytiszta, gyönyörű, logikus, olyasfajta világnézet, amelyet könnyen, bátran, örömmel át tudsz adni. Legyen az életed hiteles. Keresd közösséget. Segítsd a szegényt. És bátran valld meg a hitedet. Kedves fiatalok, az egyház megújulása, újjászületése most a harmadik évezred kezdetén. Azt gondolom, és nagyon sokan azt gondolják, hogy talán elsősorban világi keresztényeken múlik, mintha ez lenne az idők szava. Az egyházunk 99, nem tudom mennyi százaléka világi keresztény. Valaki azt mondta, hogy olyan ez, mint egy alvó óriás. Ha lenne nagyon sok szent családunk, ha lennének apostoli tűzzel égő fiataljaink, ha lennének sugárzó öregjeink, akkor az egyházunk újra fény lenne, só lenne, kovász lehetne. Ha szeretnéd, hogy a Szentlélek betöltsen, akkor találkozz a szeretet titkával. Dönts mellette, életre szólóan. Lépj rá a keskeny, a nehéz útra, és tanuld meg a három H betűt az első keresztényektől. Hitték, hiteles volt az életük, és hirdették. Akkor átélheted a boldogság teljességét, a lélekben való élet örömét, amelytől az embernek elakad a szava. Mert szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.
Székely János atya szentbeszédét hallhatták, mely az idei Lélekfesztiválon hangzott el. Köszönjük a figyelmet!